Tást mindjárt lépjünk is egyet tovább. Ivanics Mária professzor asszonyt, jelenlegi tanszékvezetőt kérem meg arra, hogy tartsa meg az előadását. Ő egy könyvtár rekonstrukcióról fog beszélni, mégpedig a Krími Tatárok Bakcsiszarályi könyvtáráról fog beszélni. Elnézést!
Tisztelt rektor, helyettes úr, dékán úr, főigazgató asszony, kedves kollégák, hallgatók és vendégek. Amikor felkérést kaptam erre az előadásra, akkor sokáig gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne összekapcsolni a könyvtárt és az altarisztikát. És akkor eszembe jutott, hogy a krimi tatár kollégák és az orosz kollégák jelenleg azon dolgoznak, hogy összegyűjtsék elszórt adatokból azokat a könyvcímeket, amelyek egykor a krimikánok könyvtárában jelent lehettek fizikailag. Így aztán az ő munkáikat segítségül hívva, valamint saját kutatásaimmal kiegészítve, mondom el most önöknek, hogy hogyan lehetett könyvtárt rekonstruálni, egy olyan könyvtárt, amely teljességgel elégett. A világtörténelem folyamán az ókortól napjainkig számos könyvtár esett áldozatul természeti csapások vagy háborúk pusztításának, kezdve az alexandriai könyvtártól a balkáni háborúban belövést kapott, gyönyörű, mór stílusban épült szarajevói könyvtárig. A krimikánok bakcsiszerályi palotáját az 1735-39 között folyó orosz-török háború során a Krimbe benyomuló Burkhard Christoph von Münich orosz szolgálatban álló generális parancsára gyújtották fel 1736 májusában. Az akkurátus német azonban, mielőtt a tűzparancsot kiadta volna, Manstein kapitánnyal a legkisebb részletekig lerajzoltatta a palotát, és csak utána dördültek el az ágyúk. A palotában leégett a könyvtár, megsemmisültek az értékes kéziratok és a krimi tatár kánok teljes diplomáciai levelezése. De nem menekültek meg a pusztulástól, a Bakcsiszerályban élő keresztény közösségek, az örmények, görögök és a zsidók kulturális javai sem. A Krimen működő francia jezsuiták például hiába menekítették könyvtárukat a pincébe, az orosz katonák csapra verték a hordokat, és amit nem tudtak meginni, az kifolyatták, így a teljes jezsuita könyvtár a használhatatlanságig elázott. A modern kor technikája bizonyos mértékig lehetőséget ad arra, hogy a veszteségeket pótolni lehessen. Szarajevóban például úgy tudták helyreállítani a könyvtár egykori kéziratos anyagát, hogy a világ minden egyetemére, köztünk hozzánk is, levelet írtak, és kérték, hogy amennyiben van náluk korábbról mikrofilm vagy egyéb másolat, juttassák vissza, és arról ők is másolatot készítettek. Ha így módon fizikailag már nem is lehet visszaállítani a bakcsiszerályi könyvtárat, de elszórt adatok összegyűjtésével képet alkothatunk arról, hogyan jött létre, hogyan gyarapították, és milyen könyveket őriztek benne. A rövid előadás keretében 5 pontba szedve néhány példát mutatok be arra, hogyan lehet az elszórt adatokból rekonstruálni egy könyvtárt, jelesen a krimikánok bakcsiszerályi könyvtárát. De a könyvtárosok jól tudják, hogy mindenek előtt a könyvekben található bejegyzésekből és pecsétekből. A krimikánok könyvtárának alapját valószínűleg még az aranybordai kánok gyűjteménye teremtette meg. Erre utal, hogy a bakcsiszerályi könyvtárban voltak ujgur írással készült művek. A neves török irodalomtörténész Fuad Köprül magánkönyvtárában található Hüszám Kiáti Gyümgyüme Szultán története című munkája. A kéziratos könyvben található bejegyzés szerint a könyv az 1532-1551 között uralkodó Száhib király kán tulajdonában lévő mongol példány fordítása. Köprül úgy gondolta, hogy az eredeti példány bizonyosan ujgur betűkkel lehetett írva, a nyelve azonban egyaránt lehetett mongol, de az ujgur írást használó keleti török, vagy másként csagatár is. Még egy ilyen példánk van, szintén Száhib király korából. Ez egy asztronómiai munka, amely a 12 állat ciklusos kalendáriummal foglalkozik. Ebbe szintén azt jegyezték be, itt most a mi hallgatóinknak mondom, és utána lefordítom, Mugaldilinden turki diline, tehát mongol nyelvről török nyelvre lett fordítva. Ez a kézirat jelenleg Bécsben található. Itt az eredeti nyelv megint kétesélyes, az írás viszont ujgur. Ismeretes, hogy az ujgur írást az iszlamizáció következtében hamar felváltotta az arab. Szinte egy időben, 1488-ban, illetve 1484-ben ért véget a moszkvai és az isztambuli kancellárián az ujgur írás használata. Ez a fenti bejegyzés azért értékes, mert az bizonyítja, hogy a Krímen még fél évszázaddal később is foglalkoztatta az ujgur írást és az arab írást egyaránt ismerő írnokokat. Ahogy ez keresztény kultúrában, de a muszlim kultúrában is szokásos, nagyon gyakran a tulajdonosok a könyvek elejére bejegyezték a nevüket, vagy beleütötték a pecsétüket. Ebből tudjuk bizonyítani, hogy a berlini állami könyvtárban található anonim korán magyarázat II. Bajezid szultán unokája számára készült, viszont amelyikről másolták ezt a koránt, az eredetileg Mengli király krími káné volt. Tehát itt a Krimből kölcsönöztek egy könyvet, és másoltak le egy szultáni unoka számára. Ennek az ellenkezőjét is tudjuk bizonyítani, mégpedig egy pecsét alapján. Tudnélik, a 18. század első felében uralkodó Szelámet király tulajdonában volt az a Kánság történetére vonatkozó legfontosabb forrás, amelynek a másolata Isztambulból került viszont a Krimbe. És most a végén, itt a bejegyzések kapcsán egy egészen különleges esetet szeretnék megemlíteni. Az orosz nemzeti könyvtárban őrizik Ahmedi az Iszkender náméját, azaz Nagy Sándor történetét, amelyet 1561-ben Sírázban másoltak és 8 miniatúrával díszítettek. A katalógus szerint a kéziratot a dél-szibériai Barnaulban bányamérnökként dolgozó Froloftól vették. Frolov pedig az utolsó krími kántor Sáhin királytól kapta, aki orosz védnökség alatt hosszabb ideig élt Szentpétervárot. A könyv első oldalán a 18. század közepén uralkodó III. Oszmán szultán tuglája kézjegye található. Tehát a könyv rendkívül kalandos utat járt be, amíg Sirázból az oszmán szultánok palotájába, onnan a Baksiszerályi könyvtárba, onnan az utolsó krimikánnal Szentpétervárra, majd a végén egy orosz bányamérnök tulajdonába, és onnan az most az orosz nemzeti könyvtárba. A második lehetőségek könyvtár rekonstruálásakor az a levelezések elszórt adataira támaszkodni. Ebből sajnos nem sok van, itt most csak egyet említek. Az első krimikánok egyike, Mengli király 1510-ben írt egy levelet Isztambulba Ali Pasa nagyvezírnek, amelyben nyugtázta, hogy megkapta az általa küldött a Szultáni Dinasztia története című krónika első kötetét, és örömmel várná a folytatást. Harmadik pontként vettem fel azokat az eseteket, hogyha valamilyen módon rögzítették a káni könyvtárból ajándékozás vagy kölcsönzés címén kikerült könyveket. 1691-92-ben Szelim király kán a saját könyvtárából 14. századi teológiai és jogi műveket ajándékozott a Baksiszerályban működő ulemáknak, azaz tudósoknak. Egy nem sokkal későbbi Kádi regiszterben található bejegyzés szerint Abu Suud Efendi 15 könyvet kölcsönzött ki a káni könyvtárból, szerencsére fel is sorolják név szerint ezeket a könyveket, amelyek elsősorban arab nyelvű teológiai munkák voltak, köztük a legjelentősebb egy négykötetes korán magyarázat. Abu Suud Efendi kétségkívül jól tudhatott arabul, alaposságára utal mégis, hogy kikölcsönzett egy arab grammatikát is hozzá. Sajnos azonban, hiába tudjuk, ismerjük ezeknek a könyveknek a neveit, mind a 15 könyv elégett az 1736-os ostrom alkalmából. Negyedik pontra szedtem össze azokat az adatokat, amikor diplomáciai ajándékozás útján kerültek a krimikánok könyvtárába könyvek. ez egy elég érdekes eset. 1549-ben, 3 évvel Kazány orosz elfoglalása előtt megölték a Girály dinasztia Kazányban uralkodó kánját, Szafá Girályt. Helyére a fiát, a 2 éves Ötemis Girályt tették meg kánnak, és követet küldtek a Krimbe, hogy katonai segítséget kérjenek a gyermek mellé. A kazányi követség 4 levelet és könyveket vitt ajándékba magával a krimi kánnak. A követséget az orosz cár kozátjai elfogták, és mindegy szálig megölték. A leveleket és a könyveket viszont beküldték Moszkvába, a cári kincstárba. Ott részletes leírás került a levelek tartalmáról, és leírták a könyveknek a címét is. Ebből tudjuk, hogy mindegyik perzsa nyelvű volt, és köztük volt Kazvini, vagy talán Hamadáni, Ajaibi Mahlukát, azaz a Teremtés csodái című munkája. Nehéz nagyon eldönteni, hogy ki lehetett a szerző, ez egy nagyon populáris cím volt. Én arra gondolok a többi kollégával együtt, hogy talán inkább Hamadáninak a munkájára kell gondolnunk. Tudnék, az ő munkája tartalmazta Ibn Fadlánnak, a 10. században a Volga vidéket bejáró, Bagdadi kalifának volt a követte, tehát a Volgai vidéket bejáró Ibn Fadlánnak az útleírását, és talán ez érdekelhette a kazányi kánokat, tehát valószínű, hogy ez a könyv Hamadáni munkája volt. Jól lehet, ez alkalommal a könyvek nem jutottak el Paksiszerájba, de a példa alapján feltételezhetjük, hogy a követségek máskor is vittek ajándékba könyveket. És természetesen egy könyvtár rekonstruálását úgy is el lehet végezni, hogy vásárlás útján bekerült könyveket összegyűjtjük. Természetesen a korban nem adtak számlát, de azért van rá adatunk, hogy vásároltak is könyveket ezek ajándékban. Erre utal, hogy 1526-ban Szeáder király kán menlevelet kért a moszkvai nagyfejedelemtől, a Krimből Kazányba menő és könyvvásárlással megbízott embere számára, hogy biztonságosan járhasson orosz területen. Sajnos a feljegyzésben nem említik, mely könyvekre szólt a megbízása, de feltehetően perzsa nyelvűekre, ez volt ugyanis a legrövidebb út a perzsa könyvek számára. Lehetett vásárolni magánszemélyektől is. Egy 2-es bejegyzés alapján állíthatom ezt, amelyet az oszmán történetíró Kemal Pasa Záde munkájában találtam. Az első tulajdonosa Ibrahim bin Mansur volt, míg a második tulajdonosa Mehmed Girály kán, aki 1717-ben vásárolta meg ezt a könyvet. De nem csak a steppei utódállamokkal, Kazánnyal, Asztrahánnyal voltak kulturális kapcsolatai a krimi kánoknak. Sokkal messzebbről is kerültek be kéziratos munkák a Paksiszerájai palotába. Az orosz nemzeti könyvtárban őrzik azt a jogi traktátust, amelyet 1453-ban másoltak egy kairói medreszében, és a katalógus szerint a krimi kánok egykori könyvtárából származik. Szintén a kánok tulajdonában volt Al-Buhári 6 kötetes kalligráfiai munkája, melyet a damaszkuszi Omayyad mecset müezzinje másolt 1479-80-ban. Ezen a helyen szólnunk kell természetesen még az értékes könyvek kezelésével megbízott könyvtárosokról is. Amikor az oroszok 1783-ban annektálták a Krimet, jegyzéket készítettek mindenről, köztük a mecset könyvtárakról is, és állományba vették az ott lévő személyzetet. Így bukkan fel közöttük a Kütübháne Muháfizisi, azaz a könyvtár őrzője, a korabeli könyvtáros, akinek a fizetését 1,5 havi rubelben állapították meg, és a kaffai kikötő, ma Feodoszia Ukrajnában, tehát a kaffai kikötő vámjövedelméből kellett kifizetni. Próbáltam itt a könyvtárosok kedvéért annak utána nézni, hogy vajon mennyi lehetett ez a havi 1,5 rubel, évi 18 rubel. Sajnos nem nagyon találtam rá jó adatot, de ígérem, hogy amint lesz, akkor ezt rögtön el fogom mondani. Viszont viszonyítási alapot találtam. A kor legnagyobb történetírója, Karamzin, az orosz cár támogatását élvezve a legfelső, a legrangosabb történetíró volt, ő 2000 rubel kegydíjat húzott évente a cári kincstárból. Ugyan százszoros a különbség, de azért az arányokat lehet érezni. Tehát jelenleg csak ez az egyik, ja, és még annyit is találtam, hogy ma egyetlen egy rubel, 1783-as veretésű rubel, 1069 dollárt ér. De ott ugye ez a mai árfolyama, nem a korabeli. Jelenleg csak ez az egyetlen könyvtárosi adatom van, de feltehetően, mint mindenütt, akármi könyvtárban is biztosan foglalkoztak könyvtárosok. A Krimikárok könyvtárának rekonstruálása az elkövetkezendő évtizedek munkája lesz. Amint várható volt, elsősorban eddig teológiai, jogi, asztronómiai, kaligráfiai, grammatikai, történeti és szépirodalmi művek meglétét lehetett kimutatni. Bizonyára hiányos ez a lista, és az is biztos, hogy soha nem lesz teljes. Minden esetre az eddigi kutatások azt mutatják, hogy a politikai széttagoltság ellenére az aranyhorda utódállamai egy kulturális egységet alkottak, melyet a közös hagyományok, a nyelv, a tudomány, az irodalom és a közös műveltség fűzött össze, ugyanakkor szervesen kapcsolódtak a muszlim kultúra olyan nagy hagyományunk központjaihoz is, mint Kairó, Damaszkusz vagy Síráz. Köszönöm a figyelmet!